Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, július 25-e van, üdvözlöm Önöket! A mai egészségkód első részében Póda Tamással, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk egy olyan szűrővizsgálatról, amely az ízületi fájdalomban szenvedők állapotának követését szolgálja. Vajon mikor szükséges és mikor érdemes elkezdeni a szűrővizsgálatokat? Aztán a Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján megjelent az egy kézzel élőket segítő videósorozata témánk, dr. Masát Orsolyával, az Egyetem Rehabilitációs Klinikájának szakorvosával beszélgetünk. Majd Paulovkin András biológussal az ágyipoloska fertőzésről és annak kiküszöböléséről lesz szó, vagyis hogyan vegyük észre és mit tegyünk ágyipoloska fertőzés esetén. A műsor állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
El is kezdjük az egészségkódot. Itt van már velünk Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm a hallgatókat!
Köszönjük az első vendégünket, visszatérő. Tavaly találkoztunk, Póda Tamás, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója.
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
A témánk az az, hogy a Színlap portfólió az elmúlt egy évben bővült, és egy olyan szűrővizsgálat került be ebbe a portfólióba, ami az ízületi fájdalmakra fókuszál, az ízületi fájdalomban szenvedők állapotát követi le, és aztán persze a megfelelő szakemberrel köti össze a pácienst. Beszéljünk erről, és persze itt érintjük majd a korosztályokat, érintjük majd azt, hogy az életmódba hogyan tud beleszólni egy ilyen vizsgálat, vagy hogyan tud rámutatni arra, hogy esetleg valaki nem megfelelő életmódot folytat. Na de menjünk innen, hogy mi ez a vizsgálat, és hogyan kell elképzelnünk ezt a szűrést.
Az elején definiálnám azt, hogy egyáltalán mi az az ízület, mert szerintem sokan nem feltétlenül vannak annak a magabiztos tudásnak a birtokában, hogy tudják, hogy hiszik. Mi az az ízület. Így van. Ugye ez a csontokat kettő vagy több csont találkozásánál lévő porcos anyag, vagy esetleg az a rész, ami ugye be tud gyulladni. És akkor az maga az ízületi fájdalom, az innen ered, hogy mondjuk a bennünk lévő mozgó alkatrészek, kopófogyó eszközök, ez lehet ugye térd, lehet csípő, vál, új csukló, stb. Könyök, ezeknek a része tud begyulladni, és ezeknek a fájdalma, az ízületi fájdalom. Ez ugye legtöbbször háromféleképpen történhet meg. Az egyik az, hogyha az ember valamiféle balesetet szenved, vagy ugye túlterheli, rendkívül sok sportolót érint ez a probléma, akár kézilabdázók, focisták, akármilyen sportolókról beszélhetünk, ők rendkívül módon kihasználják az ízületeiket, és teszik tönkre. Innen származhat az ő ízületi gyulladásuk. A másik egy természetes folyamat, amit ha már ugye kopófogyó eszközökről beszéltünk, akkor ez kopik. Tehát ez egy bizonyos idő után kopik, ezért érdemes figyelni rá, hogy ezt nyomon kövessük, hogy milyen állapotban van. A harmadik, és talán ez most az egyik legérdekesebb téma, ez pedig az, hogyha autoimmun folyamatnak köszönhetően előbb történik meg a kopás, vagy valamilyen szintű problémája ezeknek az ízületeknek.
Ezeket mi okozza, öröklődés, vagy valamilyen vírusfertőzés akár?
Is, tehát ez öröklődés és immun, tehát lehet autoimmun betegség, vagy esetleg egy olyan vírusfertőzés, bakteriális fertőzés, ami miatt begyűled az ízület. Egyébként a legtöbb esetben mondjuk egy megállapított reumatoid artritiszes páciensnek 50%-ban genetikai oka van, tehát ez mondhatjuk, hogy öröklött, tehát azok az emberek, akiknek a felmenői között a családjukban előfordult ez a fajta betegség, azok ebből a szempontból egy halmozottan kockázatos életben vannak.
Ezt ilyenkor vizsgáljátok egyébként? Hogy a családban korábban ez a betegség megtalálható volt?
Ezt ugye a szakemberek vizsgálják, ugye mi a laboratóriumi körülmények között minták, levett minták alapján dolgozunk. ugye azt, amikor az orvos az anamnézist felveszi, és megpróbálja körbeírni a páciensnek a múltját, akkor valójában a beszélgetés során valóban erre kitérnek. Egyébként, hogyha valaki eljön hozzánk, és genetikai vizsgálatokat kér, mondjuk genetikai kockázatokat szeretne felmérni, akkor van olyan genetikai vizsgálat, ami tud neki egy kockázatot adni erre is, meg egyéb mondjuk daganatos betegségekre is.
Az életmódra még térjünk rá, mert hogy az ízületeknek a kopása, az összefügg, ez most azt hiszem jó ideje lehet tudni, hogy összefügg azzal az életmóddal, amit épp folytatunk, és ugye itt az étrendnek a kialakítása épp úgy fontos. Mikor jön el az a pont, amikor egy ilyen szűrővizsgálaton meg lehet mondani egy páciensnek, hogy akkor most ehhez meg ahhoz a szakemberhez menjen el, akár dietetikushoz?
Hát igen, talán az egész szűrésnek az a játéknak a lényege a szűrésekben, hogy mit kezdünk az eredménnyel. Ugye, hogyha van egy 40 pluszos emberünk, vagy egy 30 pluszos emberünk, akkor tételezzük fel, hogy ő neki még nincs tünete, és tényleg szűrés céljából veszi igénybe a szűrővizsgálatot, mondjuk ezt is, akkor ő mit fog tudni az eredménnyel kezdeni? Mondjuk tételezzük fel, hogy kijön neki az az eredmény, hogy mondjuk reumatoid artritiszre esetleg problémát jelez a minta, akkor neki feltétlenül el kell menni a szakemberhez, és ahogy említetted, ez az életmódját fogja egyébként meghatározni, tehát ez egy autoimmun betegség, ami azt jelenti, hogy meggyógyulni ebből nem lehet, hiszen mondjuk egy diabéteses páciens, akinek autoimmun betegsége van, sem tud meggyógyulni, talán ez a legegyszerűbb összehasonlítás. Viszont az, hogy az élet minőségét hogyan fogja élni, az nagyban meghatározza, hogy milyen életmódot él. És ha már életmód, akkor ugye az egyik legfontosabb összetevője ennek, az valójában a táplálkozás, a mozgás, a rekreáció, és ami mostanában került talán a köztudatban, ez a táplálék kiegészítés, tehát nagyon fontos azt is betartani, hogy megfelelő mennyiségű proteint, megfelelő mennyiségű ásványi anyagokat, vagy esetleg olyan természetben megtalálható nyersanyagokat vigyünk be, amit egyébként mondjuk egy saláta formájában a manapság már nem lehet.
Magát a vizsgálatot azt egy vérvételként képzeljük el? Valami színlab ponton a városban, mindenhol.
Igen. Ez egy egyszerű vérvétel, nem is költséges egyébként maga a vérvétel sem, természetesen fájdalommentes, kinek a fájdalom küszöbe éppen milyen, de ez egy sima vérvétellel megoldható, és ennek az eredményét ugye a szakemberek kiértékelik, és a kollégáim...
Mennyi idő alatt van meg körülbelül?
Ez viszonylag gyorsan megvan, azt hiszem egy ilyen 2-3 héten belül megvan az eredménye, és hogyha az eredmény azt sugallja, hogy ezzel mondjuk szakorvoshoz kell menni, akkor a mi szakembereink felhívják a figyelmet arra, hogy ezzel tovább kell menni mondjuk egy mozgásszervi szakorvos irányába.
Annyira konkrétan meg tudják ezt mondani, hogy önnek azt javasoljuk, hogy reumatológust keressen, ortopédsebészt keressen, gyógytornászt keressen? Tehát ennyire szegmentáltan tudnak tanácsot adni?
Ott megállunk, hogy ortopédiára küldjük tovább. Ugye fizikai vizsgálat nálunk nem történik, tehát nem tudjuk, hogy pontosan milyen gyulladással állunk szemben, mondjuk gyógytornával, vagy esetleg már műtéttel korrigálható a probléma. Itt ez a mi szakterületünkről nem megmondható. Ehhez valójában tényleg kellenek azok a szakorvosok, akik mondjuk ortopédusok, traumatológusok, vagy hasonló szakmában dolgoznak.
Itt az előbb Tamás mondta egy olyat, hogy van egy negyedik láb, ami az étrend kiegészítéssel foglalkozik, és már erre is nagy hangsúlyt fektetnek az orvoslásban, és tök érdekes, Robi, azonnal reflexen rád néztem, hogy a gyerekkorodban emlékszel-e ilyen, ez nem egy régi dolog, de hogy akkor az volt, hogy...
Étrend kiegészítő.
Hát ugye? És így nézel rám.
A gyerekkoromra sem nagyon emlékszem már.
Az egy másik kérdés, igen, hogy arról vagy egy másik adásról
beszélgetünk. Mi volt az étrend kiegészítő? Sportszelet volt az étrend, meg a kockasajt.
Igen, talán. Mert benne volt a szeretet. Na de az, hogy azért ez változik a világ, és hogy valószínűleg ebben az is benne, hogy nincs annyi tápanyag ezekben a gyümölcsökben, zöldségekben, amiket meg valahogy ki kell egészíteni. De ezt vajon a társadalomnak ezt hogyan lehet nagyon értésére adni, vagy hogyan lehet tisztán erről beszélni.
Én azt gondolom, hogy azért a manapság, főleg azok, akik prevenciós céllal érkeznek hozzánk, azoknak az ügyfeleknek a nagy része, az valamiféle tápkiegészítést egyébként magának összerakott, tehát szedik a multivitamint, szedik ezt a vitamint, azt a vitamint, ezt, azt, amazt, attól függően éppen, hogy ki befolyásolta őket, mondjuk hát a szomszéd, egy jó indulatú barát, vagy esetleg maga a Mr. Internet.
Vagy a személyedző, egy
vagy konditerem. Vagy a személyedzője, aki megmondta, hogy neki mi a
tuti. Szintén a Google-on kerestek ki egy nappal korábban igen. tudást.
Igen. És inkább itt az a kérdés, hogy őket hogyan tudjuk úgy edukálni, hogy valójában ténylegesen személyre szabott táplálék kiegészítést folytassanak. Egyébként erre is vannak rendkívül jó csomagok, hiszen meg tudjuk már állapítani azt pár tízezer forintból, hogy mondjuk milyen a vitamin háztartás az embernek, mert az teljesen jó, hogyha az ember szed multivitamint, de vajon tudja, hogy most jelen pillanatban a szervezetének mire van szüksége?
Arra igényli-e.
Így van, mert ugye azért vannak olyan vitaminfajták, amiknek a túlzott bevitele az egészségügyi problémát okozhat.
Érdekes ez megint csak az, hogy az étrend kiegészítő, hogy itt azért nagyon nehéz megtalálni a hiteles forrást. Most akkor mind a kettőtökre nézek, hogy szerintetek a hiteles forrás, kinek mi a hiteles forrás? Hogyan lehet ezt jól definiálni, a hiteles forrás?
Ez nagyon messzire vezet az a kérdés a mai világban, hogy mit lehet elhinni.
Azért kérdezem, kerüljünk minél közelebb ez a kérdéshez, vagy a válaszhoz.
Amit megkóstoltunk talán, de most nem akarom elbagatelizálni a kérdést. Hát igen, azt gondolom, hogy azért szerencsére vannak szakemberek, akiktől ezt meg lehet kérdezni, akik tényleg tapasztaltak, rutinosak ebben a szakmában, edződtek, úgyhogy azért lehet ilyeneket találni szerintem, de kétségtelen, hogy annyiféle információforrás áll mindenkinek a rendelkezésére, és mindenki másban hisz, és mindenki másnak hisz, és mindenki máshogyan szerzi be az információkat, de mondom, ez nem csak a táplálékkiegészítőkre vonatkozik, vagy életmód tanácsadásra, hanem úgy általában mindenre igaz, hogy az internet meg a social media sok szépet hozott az életünkbe, de azt gondolom, hogy sok gondot is ezzel párhuzamosan, mert nagyon sokan hisznek olyan dolgokban, ami nem teljesen úgy van, vagy nem megalapozott legalábbis.
Szóval a kritikus gondolkodás, az fontos.
Igen, én azt gondolom, hogy ha mondjuk valaki elmegy egy szakemberhez, és megkéri, hogy neki személyesen segítsen mondjuk egy vitamin stratégia felállításában, lehet ilyen nagy szavakat használni, hogy mondjuk az egészség stratégiámba hogy nézzen ki egy vitaminbevitel mondjuk időszakokra lebontva, és mondjuk a vele szembelő szakember nem azzal kezdi, hogy akkor mérjük meg egyáltalán, mi van a szervezetedben, mérjük meg, hogy egyáltalán mit tudsz és hogyan emészteni, akkor azért szerintem fogjunk gyanút, mert a másik oldal lehet, hogy ahogy az előbb említették, a Dr. Google alapján rakta össze előző nap, és az minden lesz, csak nem személyre szabott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az embereknek talán azt kellene elfogadni, hogy anélkül, hogy valakit megmérjünk és megvizsgáljunk, nem lehet felállítani személyre szabott terápiát, sem személyre szabott diagnózist.
Na de itt jön a kérdés, akkor a vitamin háztartást, azt egy külön valamilyen szűrővizsgálat mentén tudjuk
ismét
meg.
Ismét egy vérvétel, igen. A jó öreg vér nagyon sok mindenre jó, erre is jó. Meg lehet nézni, hogy milyen vitamin háztartásunk van. Emellé, ha oda teszi az emberünk, hogy mit szedett mondjuk az elmúlt időszakban, akkor viszonylag gyorsan össze lehet rakni, hogy ebből ennyit szedjél tovább, ebből ezt felejtsd el, mert nem kell. És akkor mondjuk, hogyha ténylegesen egy szakemberrel beszélgetünk, akkor ugye ő azt is el tudja mondani, hogy milyen keresztreakcióban vannak bizonyos ásványi anyag, például útifűmag héjat, mikor szedjek be, az segíti mondjuk XY vitamin felszívódását, de XY anyagnak nem segíti a felszívódását, milyen időközönként szedjen be, itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy napi vagy két heti rendszeressége, lehet, hogy napszakon belül is lesz eltérés, és azt fogják mondani, hogy reggel eszed be, 4 óra múlva azt szed be, 3 óra múlva azt szed be. Nagyon sokféle irányba el lehet innentől menni, de attól ténylegesen személyre szabottá válik. És hogy miért érdemes ezzel foglalkozni? Én azt gondolom, hogy azt kell mindenkinek elfogadni, hogyha a táplálkozás, azt is, de ha a táplálkozás rendben van, és az emésztési rendszereink rendben vannak, az egyébként az immunrendszerünknek a 80%-át fogja befolyásolni, mert ugye a belegből ered az immunrendszerünk erősségének 80%-a.
A színlab jelen pillanatban csak diagnosztikával foglalkozik, most azt akár kérdezhetem Magyarországon is, vagy globálisan is, vagy elindul szép lassan, vagy el akar-e indulni szép lassan a terápiás irányba?
Magyarországon mi jelen pillanatban a diagnózisban segítünk a szakorvosok számára, hiszen legtöbb esetben egy labordiagnosztika nem elegendő feltétele egy-egy diagnózis felállításának, ugye? Ez ugye a helyzet, és nem is gondolkozunk abban, hogy orvosokat fogunk mondjuk úgy felvenni, és akkor egy ilyen óriási hálózatot felépíteni. Amiben viszont gondolkozunk, és amire valós igény van, az az, hogy az orvosoknak segítsünk abban, hogy olyan páciensek kerüljenek hozzájuk, akik egy előszűrt páciens, tehát tudjuk azt mondani, hogy egy ortopédus orvoshoz valójában tényleg olyan páciens menjen, akinek ortopéd szakmára van segítsége, tehát ne úgy menjen oda, hogy fáj neki a hasa, és akkor kiderül, hogy jó, de hát ez belgyógyászat, és nem pedig valami csípőtáji problémának a kisugárzása. Ugye ez a másik probléma szerintem, ami mondjuk Magyarországon jelentős probléma, de nem csak Magyarországon, hanem mondhatom globálisan is, hogy a páciensek rendkívül sokféle szűrésbe vehetnek már részt, de nincsenek fókuszálva a szakorvosra. Tehát, hogyha valaki meg tudja csinálni azt az előszűrést, hogy a szakorvoshoz már irányítottan érkezzen a páciens, az a szakorvosnak is nagyon jó, hiszen az idejében valójában tényleg szakmai munkát fog végezni, és az jó lesz a páciensnek is, hiszen nagyon gyorsan fog eljutni a megfelelő szakorvoshoz. Ebben gondolkozik egyébként a Színlab Magyarországon. Globálisan vannak olyan Színlab testvér vállalatok különböző országokban, ahol komplett klinikai láncok állnak a Színlab rendelkezésére, mondjuk Olaszországban, ott multiklinikái vannak a Színlabnak, ott egy teljesen más fejlődési ívet járt be a Színlab az elmúlt pár évben, mint Magyarországon, itt ilyen célkitűzések nincsenek.
Van valamit szerintetek, amit vérből nem lehet kimutatni? Most már lassan tényleg az, hogy ízületi fájdalmakra is ad választ egy vérvétel a mi értekre, de van-e olyan, ami viszont tuti, hogy...
Minden, amire nem jó a vér, arra ott a nyál, vagy a széklet, vagy egyéb mintánk, úgyhogy igen, van, amire más mintát hat.
Az elején azt mondtam, hogy beszélünk a korosztályokról is, ugye, és akkor visszaugorva ide az ízületi fájdalmakban szenvedők állapotának lekövetésére, hogy mikor érdemes ezt az első fájdalomnál, vagy elővigyázatosságból, egészségtudatosságból, van-e olyan, hogy túl korán kezdjük el az ezzel való foglalkozást, hogy megtudjuk, hogy mi lesz az ízületünkkel, vagy erre van-e bármi standard, amit érdemes követni?
Én azt gondolom, hogy szűrés túl korán elvégezni azt valójában nem lehet. Itt tényleg azt érdemes végig gondolni, hogy mondjuk van-e a családban olyan felmenők között, akik mondjuk küzdöttek autoimmun problémákkal, ami mondjuk az ízületeiket érintette, tehát például reumatoid artritisszel, őnekik feltétlenül érdemes már akár 30 éves korukban ezzel foglalkozni. Aztán vannak ugye az a korosztály, akik azért mondjuk ki kevésbé aktív sportéletet élnek, ők is egyébként az ízületüket elég jól megterhelik, ez főleg a mai fiatalok között sajnos, ahogy látom, eléggé szép számban megfigyelhető, hogy 20-30 között már vannak ízületi fájdalommal, ízületi gyulladással jelentkező fiatal felnőttek, illetve hát vannak a sportolók, akik meg ugye saját magamat is ide értem, én sportember vagyok, de soha életemben nem melegítek be. Ez ugye egyenes út ahhoz, hogy
ez nagyon erős coming out volt.
Hát igen, ezt elmerem mondani itt a nyilvánosság előtt, hogy nem érek oda időbe, ezért nem lehet bemelegítésre időt szállni. Ez majdnem biztos, hogy akkor sérülés lesz, és hogy a sérülés lesz, akkor ez megint csak jelentkezhet egy ízületi fájdalomba. Itt ebben az én esetemben például már nem segít egy szűrés, az én esetemben valójában orvosi terápiák vannak.
Mondtad is, hogy a térderet azt nem műteni kell.
Azt már.
És én még ide hozzátennék egy olyan kategóriát, aki meg nagyon sokat sportol, felnőtt korban 40-50 évesen, akár nő, akár férfi, de ezt totál átgondolatlanul teszi, mindenféle szakmai segítség, fut a betonon, konditerembe súlyokat rángat, teljesen rossz testtartással, teljesen rossz ízületeket terhelve, millió ilyen is van, aki jó szándékkal teszi tönkre magát gyakorlatilag.
Igen, ez egy jó mondat.
De nem jó zárszó, viszont muszáj elköszönnünk. Robi, mondj valami jobb zárszót legalább erre a beszélgetésre. Utána mi folytatjuk nyilván, csak...
Ne öregedjünk meg, talán ez a legjobb zárszó.
Póda Tamás, a Színlab Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, Tamás, hogy itt volt. Köszönöm. Tehát találkozunk szépen. Jövő héten.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Mi pedig, Robi, folytatjuk az egészségkódot a szünet után.
Folytassuk, Viktor.
Folytassuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.